Kompas Radio. A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorán, a Kontak Rádióban, a Fáraók Földjén című műsoron, azon belül a Ramszesz történelmi arckép-csarnokkal jelentkezünk. Ezúttal sajnos csak egyedül leszek, mert ez a nagy hőség nagyon megviselte Annát, elesett, és most feküdnie kell. Reméljük, hogy hamarosan meg fog gyógyulni. A társaság híreivel kezdem akkor. Először a honlapunkon szeretném fölhívni a figyelmet a pályázatok rovatra, ahol két többé-kevésbé új pályázatunk is van, tehát július folyamán kerültek föl a honlapra. Az egyik általános iskolásoknak 5-től 8. osztályos korszakig terjedő gyerekek számára lett kiírva, és ebben egyiptomi, ókori egyiptomi életképet kérünk, amelyet a szolgaszobrokhoz hasonlóan készítenek el, maximum 50x50x50 cm-es méretben, bármilyen anyagból. A lényeg az az, hogy az ókori egyiptomi kultúrával kapcsolatos témát választanak ki, tehát olyan foglalkozást, olyan tevékenységet, amit az ókori Egyiptomban végeztek, és olyan stílusban, olyan módon, ahogy azt akkoriban az egyiptomiak elkészítették. Bőségesen van idő, novemberig lehet dolgozni rajta. A másik pályázatunk felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt szól, elsősorban idősekre gondoltunk, legalábbis mint hírforrásra, ugyanis a pályázatnak a lényege az az, hogy szeretnénk összegyűjteni a régi, hagyományos magyar életmóddal kapcsolatos történeteket, elbeszéléseket, elmondásokat, mégpedig olyanokat, amik legkésőbb az 50-es vagy a 60-as években játszottak. Tehát, hogyha mondjuk egy gyerekről van szó, akkor a nagyszülei, nédieinek a történeteiből, hogyha idősebb generációról van szó, akkor akár saját élményekből, vagy szülőknek az élményeiből, vagy pedig a családi hagyományban élő korábbi történetekből, hogyan éltek korábban, miket csináltak, egyáltalán például hogyan játszottak, az étkezésnél milyen régi recepteket, régi családi receptek vannak, hogyan készítettek még ezeket, milyen történetek kapcsolódnak hozzájuk. Tehát erre a két pályázatra szeretnénk felhívni a figyelmet, és természetesen a honlapra, hogyha valaki be akar kapcsolódni a fórum rovatba, lehet nyugodtan írni. A társaság másik híre, tegnap volt Egyiptom nemzeti ünnepe, amelyiknek az alkalmából az egyiptomi követség egy fogadást rendezett, melyre a társaságunknak több tagját is meghívták. Úgyhogy néhány szóban erről az ünnepről is megemlékeznénk. 1952-re nyúlik vissza a szabadtisztek mozgalmának, volt ekkor egy kiemelkedő eseménye, nevezetesen az egyiptomi királyságnak a megszűnte kötődik ehhez az időponthoz, amikor is a Faruk királyt trónfosztották, és ezáltal lehetőség nyílt arra, hogy Egyiptom köztársasága alakuljon, amelyik a következő évben meg is történt. Tehát erre emlékeznek vissza minden évben egyiptomi köztársaságban. És ez az az ünnep, amit mint nemzeti ünnepet itt ezúttal az Egyiptomi Követség a Hadtörténeti Múzeumban rendezett meg. És akkor most térjünk vissza az ókorba, a Ramszesz történelmi arckép-csarnoknak a témájához. A mai témánk Hatshepszut fáraónő lesz, tehát az ő életéről, műveiről, működéséről, illetőleg a hozzá kapcsolódó különböző elképzelésekről fogok beszélni. Legelőször, hogy mikor is élt Hatshepszut, ezt az eddigi adásaink során sokat beszéltünk már a 18. dinasztia történetéről. Ezen belül az első korszak, a Jahmeszida korszak volt ugye az, amikor létrejött ez a dinasztia, illetőleg amikor megszilárdult Egyiptomnak a hatalma, és aminek a folytatása lett a Tufmaszida korszak, amelyikben jelenleg vagyunk. Első Jahmesz fáraó után első Amenhotep fáraó uralkodott, első Amenhoteppel ért véget a Jahmeszida korszak. Őnek ugyanis nem volt fia, tehát nem volt örököse, ennek ellenére zökkenőmentesen első Totmesz fáraó került a trónra, és Ahmet Mosvetári első Amenhotepnek az anyjának a segítségével történt meg, aki még első Totmesz uralkodásának az elején élt, aztán néhány egy-két év után halt meg. Első Totmesz fáraó volt az, aki Egyiptom hatalmát aztán kiterjesztette a korábbi határokon túlra, jelentős hódítások fűződnek a nevéhez Szíria-Palesztina területén, illetőleg Núbiában is. Őt aztán második Tutmozis fáraó követte, akiről viszont azt tudjuk, hogy rövid ideig uralkodott, és eléggé semlegesnek tűnik, eléggé gyenge fáraónak az ő uralkodása alatt. Úgy tűnik, hogy felesége Hatshepszut volt az, aki valójában az országot irányította, és akinek aztán az lett a feladata tulajdonképpen, hogy a Tutmozis világot tovább vigye, hogy régensként harmadik Tutmozis segítse az uralkodásban, aki férjének egy másik feleségtől származó fia volt. Most Hatshepszutnak és második Tutmozis fáraónak volt saját gyermeke is, ez a saját gyermek azonban egy lánygyermek volt, Nofrurének nevezték. Nofrurét a forrásaink alapján egyértelműen lehet látni, hogy Hatshepszut uralkodónak szánta, tehát a neveltetése az a fáraók neveltetésének felel meg. Olyan gonddal ügyeltek, illetőleg oktatták az ifjú leányt, mint akit majd az országnak a sorsát tudja irányítani. Van egy másik lány is, akiről szoktak beszélni, Meritri Hatshepszut, akiről vannak olyan egyiptológusok, akik úgy gondolják, hogy Hatshepszutnak a lánya volt, mások viszont nem az ő lányaként tartják számon. Egy biztos, hogy ő harmadik Tutmozisnak később a felesége lett, és tőle származik aztán a következő uralkodó, második Amenhotep fáraó. Tehát az ő azonosítása, hogy a genealógiába való beillesztése az kérdéses. Hatshepszutról, hogy időben hogyan is járunk, több évszámot is el tudunk mondani. Az egyiptomi kronológiában ugye a relatív kronológia, hogy melyik fáraó melyik után jön a 18. dinasztia korában, legalábbis ebben az időszakban egyértelmű, az Amarna kornál van némi gond, Echnaton után, illetőleg Echnatonnal együtt a kollégencia kérdésénél merülnek föl gondok. Az abszolút kronológiában azonban, amikor évszámokhoz akarjuk kötni, hogy ki mikor uralkodott pontosan, akkor több gond is van. Itt például Hatshepszuttal kapcsolatban felolvasnék néhány évszámot különböző egyiptológusoknak a kutatásai alapján. Rente például 1503-tól 1483-ig, Redford 1502-től 1482-ig, Helk 1467-től 1445-ig, Dodson 1472-től 1457-ig, ugye itt mindig Krisztus születése előtti időpontokról van szó, azt nem mondom mindegy alkalommal külön, az természetszerűleg odaértendő. Hornung szerint 1490-től 1468-ig, Parker 1489-től 1469-ig, Krausz 1479-től 1458-ig, Mönnén és Krimár 1478-tól 1458-ig, Arnold és Shaw 1473-tól 1458-ig, von Beckerát 1479-től 1458-ig, Marek, Olzer és Kitchen pedig 1479-től 1457-ig tartja Hatshepszutot az egyiptomi uralkodónak. Na most ebből látszik, hogy több mint 20 évig uralkodott valamennyi forrás szerint, és ez az uralkodási idő az egyeduralmat jelenti, tehát azt az időszakot, amikor egyedül gyakorolta a fáraói hatalmat. Ugyanis az ő uralkodását több részre lehet osztani, amit nem szoktunk hozzászámítani, az amikor király néként, a férje, tehát második Totmesz nevében irányította az országot, vagy legalábbis biztos, hogy beleszólt az ország irányításába, mert amikor második Totmesz meghalt, akkor ugye régensként harmadik Tutmozis fáraó lett tulajdonképpen Egyiptomnak az uralkodója, de valójában, mivel annyira fiatal volt, ezért mostoha anyja, vagyis Hatszeszut irányította az országot. Na most ez az uralkodási idő, amikor tehát így régesként uralkodott, ez 2-től 7 évig terjed. Vannak olyan kutatók, akik 2 évet, vannak, akik 7 évet tartanak erre a közös uralkodási időre, és van egy olyan elképzelés is, hogy ez a 2-től 7. év között folyamatosan alakult és változott, Hatszeszut nem egyik pillanatról a másikra koronáztatta magát uralkodóvá, hanem fokozatosan egyre több királyi, fáraói feladatot vett magára, és ilyen módon érkezett el aztán a 7. évben arra a pontra, hogy már teljes mértékben fáraóként uralkodhatott. Ez például a külsőségekben abban is megnyilvánul, hogy Hatszeszut ugye nő volt. Mivel nő volt, ezért az egyiptomi ikonográfiának megfelelően női viseletben, női ruházatban ábrázolták folyamatosan, hiszen a nőknek meg a férfiaknak a ruházata teljesen eltérő volt. A férfiak szoknyát viseltek, a nők egész ruhát hordtak Egyiptomban. Viszont a 2. és a 7. év között egyre gyakrabban és a végén állandósult az, hogy Hatszeszut szoknyában jelent meg, tehát nem a női ruhában. Ennek ellenére az egyiptomi művészetben ugye a méretek is kanonizálva voltak, tehát a férfiak testalkata, az erőteljesebb, szélesebb válluk van a férfiaknak, mint a nőknek, ez általában ez a művészetben is megjelent. Szélesebb vállal ábrázolták őket, Hatszeszutot ellenben, hiába férfi ruhában, mégis a keskenyebb, a nőknél megszokott málmérettel ábrázolták. Tehát egy nagyon érdekes kettősség alakult ki az ő ábrázolásaiban, ahol első pillantása, első ránézésre a férfi jelleg dominált, de ugyanakkor az egyiptomiak számára mégis, ahogy ránéztek, rögtön azért nem egy nőies férfi volt, tehát igazából nem érezték teljes mértékben a fáraót férfinak. De mivel a fáraói tisztelet férfiakhoz kapcsolódott, ezért választotta Hatszeszut azt, hogy férfiként ábrázoltatja magát. Ez egyébként abban is megnyilatkozott, hogy például szakállat, ezt az bizonyos fáraói szakállat az ő ábrázolásain is megtaláljuk, ami pedig hát szakáll évén férfiakra jellemző. Az uralkodásra az átmeneted, azt van a legitimációra egy elképzelés, mely szerint több lépcsőfokban kanonizálta, vagyis hogy biztosította jogilag is a maga számára, megvallási és politikai szempontból is, és amennyiben ez itt történt, akkor ez a bizonyos 2. és 7. év közötti folyamat ehhez megfelelő egyéb külsőségek is kapcsolódtak. Az egyik az az volt, hogy a koronázását azt az isteni atyához, vagyis hogy Amonhoz kötötte. Hogyha a Dél-Elbakriba valaki elmegy, és ott megnézi a Dél-Elbakri templomot, azt a gyönyörű teraszos templomot, akkor megtalálja a koronázásnak az ábrázolását is, és ez előtt található az egy olyan jelenet, ahol Hatszeszut első Thotmesze, tehát atyával együtt látható, és első Thotmesz az ország nagyjai előtt bejelenti, hogy Hatszeszut lesz az ő örököse, aki az ő trónján követi. Ez nyilvánvalóan nem történhetett meg ilyen formában, legfeljebb olyan formában, hogy ő lesz majd a következő uralkodónak a felesége, tehát az ország királynéja, mert hogy férfiak ültek Egyiptom trónján, és egyértelmű, hogy első Thotmesz, második Thotmesz, tehát férfi utódként egy fiút jelölt ki. Tehát itt mindenképpen van egyfajta csúsztatás abban, ami történt, vagy teljesen lehetetlenségről van szó, tehát ez nem történt meg, vagy pedig más formában történt meg. A következő lépésként tekinthetjük, szintén, hogyha itt Dél-Elbakriban járunk, akkor van egy születések csarnoka, és ebben a csarnokban azt látjuk, hogy Ahmesz királyné, amikor első Thotmesszel együtt hált, akkor valójában nem is a férjével, hanem az isteni férjével együtt hált, vagyis hogy Amon Istennel. És ezt ő nagyon jól tudta, mivel hogy az Istent olyan fény és olyan illat vette körül első Thotmesz alakjában, ami egyértelművé tette, hogy itt egy Istenről és pedig Amon Istenről van szó. Most ezt az Istentől való származtatás, ez sem új az egyiptomi királyoknak a történetében, hiszen tudjuk azt, hogy a Ré fia cím, ez már az Óbirodalomtól megtalálható, tehát Ré Isten szerint gyermekének tekintették a fáraókat az Óbirodalom korától. Ré az Óbirodalomnak a nagy istene volt, az Újbirodalom korában, ebben az időszakban, a 18. dinasztiával együtt Amon Isten emelkedett föl, és az ő fontossága egyre jellemzőbbé vált, egyre többet töltöttek a kultuszára, és templomát egyre jobban kiépítették, és az Isten is egyre jobban beleszólt az egyiptomi uralkodóháznak a döntéseibe. Tehát itt, ebben az időszakban a királyok feleségei gyakran viselték az Amon isteni felesége címet, Ahmes királynő is viselte ezt, tehát tulajdonképpen így módon az égi férjével kelt egybe ez azon a bizonyos éjszakán, amikor megfogant Hatshepszut, majd itt a születések csarnokában látjuk a továbbiakban azt is, hogy ez a leány, hogy megfogant, utána Amon Isten elismerte és be is jelentette, hogy ő lesz az ő gyermekeként Egyiptom a két ország ura. A következő lépés az, amit szintén itt egyébként Dél-Elbafiban lehet látni, de a Vörös Kápolnán is, hogy Amon egy orákulumon és mindenkinek a tudtára adja, hogy Hatshepszutot nevezi ki a két ország uralkodójának. Igen ám, de mivel tudjuk, hogy Hatshepszut nem lehetett uralkodó, hiszen már harmadik Tutmózis uralkodó volt, megkoronázott jogilag, legálisan és vallásilag is elismert uralkodó volt, ezzel Amon saját magával került ellentmondásba, amit úgy oldottak meg a teológusok, korszak teológusai, hogy Amon Isten maga vezette el Hatshepszutot, Maat istennő, a rend, igazság, egyensúly templomába, és itt az istennő, Maat istennő döntött aztán úgy, hogy úgy van rendjén a dolog, ha Hatshepszut uralkodik a két ország felett. Ez az Opet ünnep alkalmával történt, amelyikről tudjuk, hogy az újbirodalmi téba egyik legnagyobb ünnepe volt, a karnaki Amon templomtól indult az ünnepi menet, és Dél-Elbafiba érkezett. A következő lépés maga a koronázás volt, amely koronázást Amon hajtotta végre, Háthor istennőnek a segítségével, és ez pedig úgy történt, hogy Amon a trónt átadta Hatshepszutnak, Egyiptom a két, tehát a két országnak a trónját, lyukat és légcsapót adott a kezébe, és Háthor volt az, aki a kettős koronát, tehát felső és alsó Egyiptom koronáját Hatshepszutnak a fejére helyezte. Végül az utolsó lépés Hatshepszut legitimizációja az ő trónra való jogának biztosításával kapcsolatban, az az, hogy Hatshepszut viszont, ahogy azt ő Maat istennőnek megígérte Maat templomában, mindig az Isten, Amon Istennek az elképzelései, rendeletei szerint uralkodik, a Maat fenntartásán dolgozik, és ez pedig úgy történik, hogy minden nagyobb tettét, minden eseményt, ami országos jelentőségű, Amon Istennek az utasítására, rendeletére, vagy vele egyeztetve tesz meg, és valóban a föliratain rendszeresen megtalálható az, hogy Amon volt az, aki például az obeliszkek állítására felszólította, vagy Amon volt az, aki a punti expedíciót javasolta a számára, tehát ilyen módon igazolta folyamatosan jogát a trónhoz. Most egy kis zene után folytatjuk akkor majd a Hatshepszutnak a szituatúrájával.
A zene után visszajövünk.
Vagyunk, vagyis Egyiptom történetének a 18. dinasztiájáról beszélünk, és azon belül pedig Hatshepszut a mai adásunknak a témája. De beszéltünk eddig arról, hogy Hatshepszut az a 18. dinasztia 4. uralkodója, aki tulajdonképpen 5.-nek is lehetne mondani, hiszen a 3. Thotmeszt már uralkodóvá koronázták, az ő régenseként kezdett el uralkodni, majd a 2-től 7. éve alatt fokozatosan, vagy egyszerre
a fáraói titulust is magáévá tette, és önálló egyiptomi uralkodóként, fáraóként uralkodott, ami a külsőségekben ugyanúgy megjelent, mint ahogy magukban a tettekben. A külsőségeknél említettük a ruházatát, hogy egyiptomi szoknyát viselt, említettük, hogy szakállal ábrázolták, és szó volt arról, hogy fölvette a királyi titulatúrát is, vagyis mind az öt királyi uralkodói neve. Ezt egyébként Egyiptomban mások is, tehát nők máskor is ültek Egyiptomnak a trónján, ha nem is volt jellemző, de előfordult, de az, hogy mind az öt királyi nevet fölvegyék, ez csak 7. Kleopátra, a másik olyan nő Egyiptom történetében, akivel megtörtént, aki ugye az utolsó egyiptomi fáraó volt, utána Egyiptom a római provincia része lett, és a római császárokat, mint fáraókat ábrázolták a templomokban, de hát valójában ők azért Egyiptomot, mint Róma éléskamráját tekintették, tehát Egyiptomnak a vezető szerepe, a hatalma teljes mértékben alá rendelődött, és teljes mértékben a római hatalomnak a kiszolgálójaként élt, volt ekkor Egyiptom. Visszatérve tehát Hatshepszut korába, az ő királyi titulatúrájában a két ország ura neve az Hatshepszut Henemet Imen volt, vagyis hát aki az élén van, Sepeszut a nemes hölgyek, tehát a Hatshepszut név azt jelenti, hogy aki a nemes hölgyek élén van. Még a revének a második fele, amit nem mindig írtak ki, a Henemet Imen, az pedig, aki Amonnal egyesült, itt a Henem egyesülni igéből származik. A következő neve, vagyis az a név, ami a Nisztus Biti név volt, az a Maat Kari, vagyis itt Réről van szó, akinek a kája, a lelke, a ká lelke igaz. A Horus neve Uszeret Káu, aki a Uszeret, vagyis Uszer hatalmas, a Káu a lelkeknek a hatalmasa, tehát lelkekben hatalmas, lelkekben erős. A két úrnő neve Uacet Remput, vagyis a Renep az az év, annak a többes száma a Remput, aki az éveknek a virágzója, tehát években virágzó, és az arany Horus neve végül a Nékelet Háú, az isteni megjelenésű. Na most, hogyha megnézzük ezeket a neveket, akkor érdekes jelenséget figyelhetünk meg, tulajdonképpen szójátékokat, ami úgy tűnik, hogy Hatshepszut korában amúgy is megtalálható, és pedig azt a szójátékot, hogy mind az öt nevében megtalálható egy Isten név is. Az első nevében ott található, hogy Henemet Imen, tehát ott a számonnak a neve szerepel. A másik nevében Maat Kari, amit a trónra lépésekor vett föl, ott Ré Istennek a neve található meg. A Horus névben az Uszeret, az egy érdekes jelenség, mert Uszer az ugye hatalmas, erős, mint melléknév azt jelenti. Tébának viszont van egy ősi istennője, az Uszeret, tehát ennek a melléknévnek a nőnemi formája a neve, tehát így módon Tébához való kötődését jelzi. És az Uacet Remput, ott pedig az Uács szó az nem csak zöldet, virágzót jelent, meg frisset is jelent, hanem ezen kívül volt egy istennő, a kígyó formában ábrázolt, alsó Egyiptomot szimbolizáló, azt megjelenítő, azt védő istennő, Uacet istennő. Az érdekes ebből a szempontból, hogy alsó Egyiptom jelenik meg ebben a formában, tehát a két úrnő nevében, és a Nekhbet istennő, felső Egyiptomnak az istennője helyett van tulajdonképpen jelen Uszeret, Tébának az istennője. Végül az ötödik, az arany Horus névben pedig a Nékeret szó található meg, ami megint csak istennőt jelent, ugye a Néker az az Isten, ennek a nőnemi formája a Nékeret. Tehát ilyen módon érdekes jelenség, hogy Hatshepszutnak mindegyik nevében egy Istennek a neve is megtalálható, ami feltétlenül nem véletlenül van, hanem szándékosan helyezték ide. Ez azt is jelzi, hogy Hatshepszut uralkodásánál nagyon fontosnak tartotta azt, hogy az isteneknek a támogatását jerezze, támogatását élvezze, mert így tudott igazán jól uralkodni. Ez megnyilatkozott, mint említettem, magában a származásával is, az a monda, az isteni eredet monda, ami úgy tűnik, hogy a 18. dinasztia korában, a Tutmozida korszakban erősödött föl, illetőleg akkor alakult ki, azt szerint ő személyesen Amon Istennek a testszerinti gyermeke volt, hiszen Ahmes királynő, mint Amon Isteni feleségét betöltő papnő, éjszaka valóban Amon Istennel találkozott férjének, földi férjének, első Totmesznek az alakjában, illetőleg az, hogy Hatshepszut, amikor trónra került, akkor ezt Amon orákulummal igazolta, mint arról már beszéltünk. Tehát ilyen módon a legitimáció az Amon Istenhez kötődött, Amon Istennek a felemelkedése a dinasztia felemelkedésével szorosan kapcsolódott. Most az, hogy itt Hatshepszut régensből királynő lett, ez biztos, hogy nem csak saját személyes tettének köszönhető. Van olyan cikk, amelyik ezt kutatta, és arra az eredményre jutott, hogy úgy tűnik, hogy a Tutmozida uralkodóknak, első Totmesznek is, meg második Totmesznek is nagyon komoly elkavi támogatottsága volt, tehát vidékről, elkav vidékéről származó előkelőségek állhattak itt Hatshepszut mögött, illetőleg a Tutmozida dinasztia mögött. Elképzelhető, hogy már első Totmesznek a trónra lépését is ők segítették elő, hiszen elkapban élt az a két Jahmesz, akik első Jahmesztől kezdve egészen Hatshepszutig a királyi családot támogatták. A koronázással kapcsolatban is, mint említettük, Amon Istennek a segítségéről volt szó, de itt Maat Istennőnek is más szerepe volt, annak a Maat Istennőnek, akinek palotát épített Hatshepszut, tehát Maatnak a házát készítette el Karnakban, ugyanis Hatshepszut nagyon sok építkezést hajtott végre az országban, nagyon sok felé építkezett, de az építkezései között kiemelt szerepet töltött be Karnak, Amon Istennek a temploma, amelyik Istennek a főpapja egyébként, Hapuszenev, úgy tűnik, hogy az egyik nagyon fontos támogatója volt. Tehát itt a Karnaki templomnak a magvát valójában egy középirodalmi szentté alkotta, amelyiket első Szeszoszis fáraó épített, és első Amenhotep fáraó volt az, aki ki is bővítette, és új szentét helyezett el benne. Most ennek a középbirodalmi szentének, a középső résznek a körbeépítésével nagyobbodott, folyamatosan bővült Amon-Rének a temploma, és itt Hatshepszut több területen is építkezett, de magát a középső részt is átalakította, és ezt a részt nevezte Maat házának. A 18. dinasztiabeli uralkodóknak több harcot is kellett folytatnia, harcolnia kellett a núbiai folyton folyamatosan lázadó törzsekkel, és harcoltak az ázsiai területeken levő országokkal is. Hatshepszut idejében is úgy tűnik, hogy volt több hadjárat. Volt egy hadjárat Núbiában, amelyiknek a Szihel szigetén egy győzelmi széléje fenn is maradt. Magát a hadjáratot hadvezér Tia vezette, de úgy tűnik, mintha Hatshepszut személyesen is részt vett volna ezen a hadjáraton, hogy bemutassa, hogy ő valóban méltó fáraó, valóban megfelelően kezében tudja tartani az országnak a vezetését. Egy későbbi núbiai hadjárat, ami a 20. évben volt, ott már nem volt személyesen részt. Tudunk azonban további hadjáratokról is. A Sínai félszigeten is volt például egy hadjárat, azaz nem is egy, hanem kettő is. A 13. meg a 16. uralkodási évre teszik ezeknek a hadjáratoknak az idejét. És volt egy olyan hadjárat, ami már az uralkodásának a vége felé volt a Máu törzs ellen, majd pedig Gázának, tehát az ázsiai területeknek is oda is kellett hadjáratot vezetni, nem tudjuk pontosan miért, de feltehetőleg elszakadási kísérletei voltak, és ezért kellett visszafoglalni Gázát, amit harmadik Tutmózisz tett meg, tehát a sínai félszigeti hadjáratot is feltételezhetően, pontosabban vannak akik szerint olyan kutatók, akik szerint harmadik Tutmózisz vezette már. És mindez azt mutatja, hogy Hatshepszut és harmadik Tutmózisz, aki utódja volt, és aki helyett tulajdonképpen ez alatt az idő alatt uralkodott, nem voltak ellenséges viszonyban egymással. Harmadik Tutmózisz valamilyen okból kifolyólag elfogadta azt, hogy ő nem uralkodik, mint fáraó, hanem másodlagos szerepet tölt be az országnak az uralkodásában, vezetésében, és hadvezérként a fontosabb lázadások ellen ő indul. Azért is érdekes, mert Hatshepszut miután meghalt, utána egy idő múlva legalábbis nagyon sok helyen a nevét kivésték, és egyértelműen bizonyíthatóan harmadik Tutmózisz fáraó korában, tehát nyilvánvalóan az ő utasítására. Ugyanakkor, hogyha együtt tudtak uralkodni olyan módon, hogy harmadik Tutmózisz Hatshepszutnak alárendelten ellátott különböző feladatokat, akkor ez azért azt jelenti, hogy harmadik Tutmózisz elfogadta a helyzetet, és nem lázadt föl Hatshepszutnak az uralkodása ellen. Hatshepszut 22 évig uralkodott, a 23. évben már harmadik Tutmózisz volt az országnak az élén. Ez a 22. év ez egy érdekes év abból a szempontból, hogy nem tudjuk, hogy mi történt Hatshepszuttal, nem tudjuk, hogy meghalt, visszavonult, egyáltalán egy kupcsal harmadik Tutmózisz fogságba vezette, tehát sokféle elképzelés született meg azzal kapcsolatban, hogy mi történhetett Hatshepszuttal, a történelmi forrásaink, tehát azok a szövegek, iratok, amik fönnmaradtak, semmi konkrétumot nem árulnak el, sőt, teljes mértékben eltűnik Hatshepszutnak még az emléke is a következő időszakban. Tehát nagy kérdés, hogy valójában hogyan történt meg harmadik Tutmózisz hatalomba való visszakerülése. Hatshepszutnak az uralkodását azonban nem ezek a hadjáratok jellemzik, tehát ő nem volt egy harcos fáraó, már csak azért sem, mert nő volt. Ő sokkal inkább a békés életet, a gazdaság fellendítését a kereskedelemmel kívánta elősegíteni, és ebben nagyon fontos szerepet töltött be a Punti expedíciója, amelyiket az uralkodásának a 9. évében indított. Ez az expedíció a Vörös-tengeren keresztül hajóval történt, és abba a bizonyos pontba, amit az Istenek országának neveznek, amivel Egyiptom korábban is hosszabb ideje folyamatosan kereskedett. Ennek a kereskedésnek a célja az tulajdonképpen a belső afrikai áruknak az Egyiptomba juttatása volt. Különböző drága fűszerek, fák, bőrök voltak azok, amikre Egyiptom ilyen módon, amikhez Egyiptom ilyen módon hozzájutott. Ezeket az expedíciókat régóta szervezték, óbirodalom korában emlékezünk, hogy Peti fáraónak hoztak onnan egy táncos törpét, ami annyira izgalomba hozta, hogy egy egész levelet írt, hogy a legdrágább kincs az egész rakományban maga a törpe, nagyon vigyázzanak, éjjel-nappal őrtáljanak mellette, nehogy valami baja történjen. De tudunk ilyen funti expedícióról a középirodalom korából is. Említettük a múltkori adásban Henut, aki a 11. dinasztia korában vezetett expedíciót oda, és aki még a hajókat, az expedícióhoz szükséges hajókat a sivatagon keresztül szállította át, szétszerelve darabokban. Hatshepszut idejében úgy tűnik, hogy ez már folyamatosan végig vízi úton történt, tehát összekötötték a Nílust a Vörös-tengerrel. 5 hajó utazott el Pundva, mind az 5 vitorlás hajó volt, 15 evezős volt mind a két oldalán, és plusan megrakodva tértek vissza, és azok, amit hoztak, nem csak különböző megszokott, a funti kereskedelemben megszokott értékeket, aranyat is például, hanem fákat is, mirhafákat földlabdával együtt, amiket a Délelbakri templomban ültettek aztán el. Tehát ez az expedíció, ez nagyon érdekes volt, nagyon nagy esemény volt Hatshepszut uralkodásának az idején, olyan nagy esemény, hogy a Délelbakri templomban részletesen le is rajzolták, meg is jelenítették magát az utat, az odautat, az ott létet és a hazatérést is. Mielőtt azonban erről beszélnék, hallgassuk meg egy kis zenét. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát hallgatják, a fáraók földjét, azon belül pedig Ramszesz történelmi Hatshepszut csarnokában harmadik Hatshepszut fáraóról beszélünk, pontosabban fáraó nőről, aki első Thotmesz lányaként született, második Thotmesz feleségeként uralkodott, illetőleg segített az uralkodásban, az ország vezetésében, majd harmadik Thotmesz régenseként tartotta a kezében az Egyiptom fölötti uralmat. Végül saját maga is, saját maga nevében, mint fáraó, fáraóvá koronázva irányította az országot. Beszéltünk arról, hogy nem volt könnyű dolga, hogy elfogadtassa, hogy nő létére ő uralkodik Egyiptomban, holott ezt tulajdonképpen nem volt kizáró ok, ugyanakkor mégis megszokták, hogy férfiak uralkodnak Egyiptomban, és különösen a 18. dinasztia idején, amikor olyan sok háború harc volt, ez olyan természetesnek lett volna, hogy egy férfi Egyiptomnak a trónján. Különösen miután tudjuk, hogy több hadjárat is volt, Tehát Nubiában is voltak lázadások, északi területeken is voltak elszakadási kísérletek azoknak az államoknak a részéről, amiket első Tutmozis szára, illetőleg előtte első Amenhotep hódított meg az egyiptomi birodalom számára. Ezeket a hadjáratokat azonban sikeresen megoldott a hadvezérei segítségével, és ő maga pedig inkább a békés és gazdasági kereskedelmi építés mellett döntött, az országot gazdaságilag erősítette meg. Ennek részét alkotta a kereskedelem is, és a kereskedelemben a távoli belső-ázsiai áruknak a beszerzésére nagy hangsúlyt fektetett, a Punti expedíció ennek egyik bizonyítéka. Legalábbis volt egy nagyon nevezetes Punti expedíció 9. évében, amit a Lélekbakri templommal megörökítettek. Minden valószínűséggel az expedíció egy nagyon fényes expedíció volt, amelyre művészeket is elküldött, akik megfigyelték és feltetőleg osztrákonokon skicceket is készítettek arról, hogy hogyan élnek Puntban az emberek. Mivel a Lélekbakri templomban az ábrázolásokon nagyon életű, nagyon élettel teli jelenetek láthatók, ezek a jelenetek részben a hajókat ábrázolják, amik tehát a Vöröstengerről indultak, és minden valószínűség szerint Afrika partjai mentén haladtak, egészen Szomáliáig vagy Eritreáig, mert hogy Punt minden valószínűség szerint ott van valahol, bár viták van az egyiptológusok között, hogy ez egy összefoglaló név, amelyik alatt több terület is értendő, vagy pedig egy konkrét területre vonatkozik, illetőleg van még egy Biakpunt nevű helyiség is, amelyik nyilvánvalóan valahol Punt környékén lehetett, ezért is van a nevében a Punt, de amit nem tudunk azonosítani. Minden esetre itt Punt területén, azon a helyen, ahol kikötött az egyiptomi hajó, nagy tisztelettel fogadták a fáraónak a hajóit, és nagyon barátságosan cseréltek ajándékokat. Azt a sok ajándékot, amit a fáraón a Hatshepszut küldött ide, azt átvették, és cserébe nagyon sokféle ajándékot adtak, amik között ott szerepeltek azok a fák is, amiket Lélekbakri templomnak az udvarán ültettek el később Egyiptomba visszatérve. És amik meg is maradtak, mert a templom felirata alapján ez bizonyosnak tűnik. Illetőleg az ásatások során a templom udvarában megtaláltak több olyan ágyást is, ahová egy-egy fát ültettek ezekből a birhafákból. Ugyanakkor ennek az expedíciónak a kísérői nem csak magát Puntot örökítették meg, és a hajókat, amivel mentek, hanem a Vöröstengeri állatokat is, tehát a különböző halakat olyan szépen pontosan rajzolták, hogy azonosítható a fajtájuk. És azt is bemutatták, hogy amikor megérkeztek, milyen nagy örömmel, milyen komoly ünnepséggel, mekkora tömeg fogadta őket, hogy aztán, ahogy kipakolnak a hajókból, akkor ezeket az ajándékokat a fáraónő részben saját, de legfőképpen pedig Amon Istennek átadhassa. A Punti expedíciónak volt még egy nagyon érdekes mozdulata, nevezetesen az, hogy Puntnak, Punt fejedelmének az látogatása is, tehát egy másik, úgymond királyi családnak az Egyiptomba való érkezése is ezeken a hajókon megtörtént, és a Punt fejedelmét is ábrázolták, egyiptomi ruhában ábrázolták egyébként a puntiakat. A feleséget azonban nagyon pontosan megpróbálták visszaadni azokat a jellegzetességeket, amiket megfigyeltek nála, mert nagyon különleges alakja van ennek a hölgynek. Minden valószínűség szerint valamilyen betegséggel szenvedett, a hátának a görbülete, kövérsége alig bírt mozogni, ez biztos, hogy nem természetes jelenség. Tehát ő is ellátogatott ide, megfelelő fejedelmi fogadtatásban volt része, arról, hogy utána hogyan tért vissza a hazájába, arról nem tudom, de minden valószínűség szerint hazautazott, és feltételezhetően több expedíció is volt ezután a diplomáciai kereskedelmi kapcsolatoknak a felvétele után Puntba. A Hatshepszut máskor is rendezett nagy ünnepségeket. Úgy tűnik, hogy a 15. uralkodási évében egy hetet ünnepet tartott. Ezzel kapcsolatban több probléma fölmerült. Nevezetesen az, hogy a hetet ünnepet a 30. uralkodási évben szokás tartani, tehát Hatshepszut messze nem uralkodott még 30 évig, amikor ezt rendezte. Másrésztről pedig vannak, akik kétségbe vonják, hogy valójában volt-e, megtartották ezt a hetet ünnepet, nem csak készült erre Hatshepszut. Ami viszont tény, az, hogy nagyon sokat építkezett, és az építkezéseket, azokat nem csak egyeduralkodói korában tartotta fontosnak, hanem már mint II. Tutmózisz fáraónak a felesége is. Minden valószínűség szerint a karnaki ünnepi udvart, amit II. Tutmózisz épített, abba is volt beleszólása, de az biztos, hogy az itt felállított obeliszkek, azok már az ő nevéhez fűződnek. Ugyan feltételezhetően II. Tutmosz fáraó volt az, akinek az idejében elkezdték őket kifaragni, amikor megrendelték őket, de a felállítás az már biztos, hogy a halála után történt, tehát biztosan már Hatshepszut fáraónőnek köszönhető. Ezen kívül említettük, hogy Karnakban a Maat házát, vagyis a szentélyt is átalakította. Itt egy új belső részt alakított ki, amelyik belső rész a korábbi első Amenhotep szentélyének a helyébe épült legalábbis részben. Egy vörös kápolnát épített ide Hatshepszut, és e körül pedig több kisebb helyiséget is, amik a kultusznak a szolgálatában álltak. Tehát ez volt Maatnak a háza, illetőleg a vörös kápolna, amely vörös káp maga az Amonisten bárkájának a bárka szentélye volt tulajdonképpen. Ehhez első Amenhotepnek a szentélyét, bárka szentélyét el kellett innen távolítani, de ez nem jelentett akadályt, hiszen az átépítések korábban is, később is rendszeresen megtörténtek. Van még egy nagyon érdekes mozzanat a Hatshepszut építkezéseinek, Karnaki építkezéseinek, nevezetesen az, hogy egy kontratemplomot is épített, tehát egy olyan templomot, az Amon templom hátához építve, amelyik mindenki számára a meghallgató fő templomaként megközelíthető volt, tehát ez azt is jelzi, hogy az Egyiptomban fokozatosan az Istenekkel való kapcsolat felvételnek a formája megváltozott, a közvetlen Istenhez fordulásnak a lehetőségét adta meg. Ugyanis ebbe a meghallgató fő templomába bárki bemehetett, tehát ez nem olyan volt, mint maga a nagy Amoné templom, ahová megtisztulva az külső részbe az előkelő emberek is bemehettek, majd ahogy egyre beljebb haladtak, egyre kevesebb és kevesebb ember juthatott be, végén már csak a fáraó, illetőleg a főpap léphetett be a szentélybe. Itt ebben a meghallgató fő templomába bárki bemehetett, bárki előadhatta kérését Amonisten számára. Emellé két obeliszket is felállított Hatshepszut, tehát ide is állított obeliszket, és a templomnak az Uhetset sarnokába is állított két obeliszket. Ez volt az a két obeliszk, amit aztán III. Tutmozisz fáraó körülfalasztatott, amikor Hatshepszut nevét kivésette sok helyről, akkor az oszlopoknak, tehát ezeknek az obeliszkeknek a felső részéről kivésték a nevét, a körülfalazott alsó részben viszont ott maradt, hiszen az úgyse láthatta senki a falazás miatt. És hogyha már itt tartunk, akkor még egy dolgot meg kell említeni, nevezetesen azt, hogy a III. Tutmozisznak a Hatshepszut nevének a kivésetése, tehát Hatshepszut emlékének az üldözése, az vita tárgyát képezi, hogy mikor kezdődött. Régebben mindenki egyértelműen úgy gondolta, hogy III. Tutmozisz, ahogy trónra került, első dolga volt, hogy nagynényének az emlékét mindenhonnan megpróbálta eltüntetni, mert hogy akkora gyűlölet halmozódott föl benne iránta. Aztán kiderült, hogy nagyon sok helyen bizonyítható, hogy ezek a kivésések később történtek, és megtalálták a 42. uralkodás évéből származó úgynevezett ifjúsági feliratot, és ennek a hatására úgy tűnik, hogy csak már a 42. évében, tehát 622 évét, hogyha leszámítjuk, akkor 20 éves uralkodás után került sor arra, hogy kivésette Hatszeszusznak a nevét. Na most ez az ellentmondás olyan módon tűnik feloldhatónak, hogy azért vésette ki Hatszeszusz nevét, mert nem a személyével volt gondja, hanem már a saját fiának a trón utódlásáról volt szó. Az ő trón utódlását kívánta biztosítani, hogy az energikus királyi feleségeknek ne legyen ebbe beleszólása, hogy biztosan tudjon az utódja egy férfi az ő fia lenni. Persze elképzelhető az is, hogy már második Amenhotep is ebbe beleszólt, mint a jövendő uralkodó. Viszont mivel nagyon kevés időnk van már, ezért csak nagyon röviden említeném még meg, hogy azért máshol is építkezett Hatszeszusz, nem csak Karnakban és nem csak Dél-el-Bakriban, hanem még régensként Núbiában is komoly építkezések fűződnek a nevéhez, Szemnában, Kumnában, Buhánban, Abuszimberben például, majd fáraóként kiemelkedő építészeti emléke az Theosz Artemidosz néven emlegetett tulajdonképpen barlangszentély, amelyiket Pahet istennőnek a tiszteletére emelt, és ahol a feliratban jelezte, hogy Közép-Egyiptomban a Hikszuszok után ő az, aki újból az isteneknek a tiszteletét meghonosította, újból tisztává tette a helyet. Vagyis, hogy ez szerint a korábbi uralkodók alsó és felső Egyiptomban ugyan építkeztek, de a közép-egyiptomi területet elhanyagolták. Persze máshol is voltak építkezései, de mivel az idő most már kevés, majd erről inkább egy következő adásban fogunk beszélni. Tehát viszont hallásra, kedves hallgatóink, jövő héten ismét jelentkezünk pénteken a Fáraók Földjén című műsorral. Kontakt Rádió. A Fáraók Földjén. Műsorvezető, dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.